95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úr mennybe menetele azt üzeni nekünk, hogy Jézus új módon él közöttünk. Most már minden helyen és időben jelen van, közel mindannyiunkhoz. Soha nem vagyunk egyedül, van közben járunk, aki vezet minket, vár ránk, védelmez minket. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Megújult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Velencei Tavi vízi sportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a Velencei Tavi vízi sportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Az államtitkár felidézte: a lepusztult épületeket látva bő 10 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg. Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte: amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. A magyar hadseregnek fel kell arra készülnie, ami az alaprendeltetése: nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra, ami egész embert kíván, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100-napos ünnepségen Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának rendezvényén elmondta: a magyar honvédség jelenleg történetének legnagyobb átalakításán megy keresztül. A leendő tisztekre, vezetőkre vár az a feladat, hogy a 21. század magyar honvédségét vezessék, tette hozzá. Határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migráns hullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban, átalakulóban van. Azok a doktrínák, szabályzatok, amelyeket eddig hittünk, lehet, hogy már holnap nem érnek semmit, mondta. A vezérkari főnök hangsúlyozta: soha nem volt annyira szükség felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Az eddig megtartott 4 magyarországi európai parlamenti választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP listákra. A június 9-i voksolásra szombat reggelig valamivel több mint 4000 uniós polgár regisztrált. Az EP választás sajátossága, hogy nem csak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem, ha kérik, a Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezeren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják. Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. Ha június 9-én sokan szavaznak a Fidesz-KDNP-re, és így erős európai parlamenti képviselete lesz, akkor garantálni tudja, hogy Magyarországot távol tartja a háborútól, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Pest-Szent Imrén. Lázár János a 18. kerületi utcafórumon hangsúlyozta, aki a háború ellen van, annak a választásokon a Fidesz-KDNP-re kell leadni a voksát. Az ellenzéki pártok össze-vissza beszélnek ebben a kérdésben, vagy nem mondanak igazat, vagy nem beszélnek világosan, mondta. Tisztességes ember nem állhat a háború pártján. Ha egy politikus a háborúhoz asszisztál, akkor az idegen érdekeket szolgál, hangoztatta a miniszter. Végül az időjárásról. Nagyrészt közepesen, néhol erősen felhős idő várható. Az ország keleti felén elszórtan fordulhatnak elő záporok. Az északi szelet a Dunától keletre kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában a 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre hajlamos tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4 plusz 1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2, kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
a Szentlélek. Ó Szentlélek, akit Krisztus nevében az Atya küldött, hogy mindent megtaníts nekünk, taníts, hogy megismerjünk és szeressünk. Ne hagyjátok el Jeruzsálemet, hanem várjatok az Atya ígéretére, amelyről tőlem hallottatok. Az apostolok a kapott parancsnak megfelelően összegyűlnek imádkozni. Ez az első pünkösdi kilenced. Összhangban az ősegyház gyakorlatával emeljük fel értelmünket és szívünket ezekben a napokban azzal a vágyjal, hogy a Szent Lelket jobban megismerjük, jobban szeressük, hogy buzgóbb imával készüljünk jövetelére. A zsinat többek között ezt mondja. Az Atya az eredet nélküli lételv, akitől a Fiú születik, és a Szentlélek a Fiú által származik. Az Atya öröktől fogva szüli igéjét, a tökéletes, szubstanciális eszmét, akiben kifejezi, és akivel közli egész jóságát, szeretetre méltóságát, isteni természetét és lényegét. Az Atya és az Ige jóságuk és szépségük által öröktől fogva szeretik egymást, és egymást átölelő szeretetükből származik a Szentlélek. Ahogy az Atya az igét a megismerés által szüli, úgy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól a szeretet által származik. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása. Ez a kiáradás annyira szubstanciális és tökéletes, hogy személy, a Szent Háromság harmadik személye, akibe az Atya és a Fiú szeretetük magasztos termékenysége révén átöntik természetüket és lényegüket anélkül, hogy ettől saját magukat megfosztanák. Azért nevezzük léleknek, mivel a Szentlélek az isteni szeretet kiáradása. Ahogy az emberben a lélegzet az élet megnyilvánulása, hasonlóan Istenben is a Szentlélek az Atya és a Fiú életének és szeretetének kifejezése, kiáradása. De ez a szubstanciális kiáradás személy. Ilyen értelemben a Szent Háromság harmadik személyét az Atya és a Fiú lelkének nevezzük, vagy még a szeretet lelke Istenben, vagyis az isteni szeretet lehelete. Ugyancsak ilyen jelentésben az atyák ezt a nevet adták a Szent Léleknek. Obsculum Patris et Filii, az Atya és a Fiú csókja. Szent Bernát gyöngéd szavaival, végtelenül édes, de titkos csók. Ezt a Szent Lelket, a szeretet lelkét hívogatja az egyház, hogy jöjjön és gyújtsa fel gyermekeinek szívében a szeretet tüzét. Burkoltan ugyan, de már az Ószövetség is beszél a Szent Lélekről, hiszen a lélek már működött a világban. Azonban a Szentlélek kifejezett kinyilatkoztatása és Isten népére való kiáradása, mint Krisztus megváltásának gyümölcse és legnagyobb ajándéka, az új szövetségben történt. Jézus maga jelentette be, eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Ő majd tanúságot tesz rólam. Jézus, mint isteni szeméről beszél a Szentlélekről, aki az Atyától származik, akit az Atyával együtt ő küld, mivel a Szentlélek, mint igétől, tőle is származik. Ez az isteni lélek, az igazság lelke a megváltó művét fogja folytatni, róla tesz tanúságot. És valóban a Szentlélek világosítja majd meg az apostoloknak és a híveknek Krisztus misztériumát, üzenetének igazságát és isteni személye valóságát. A Szentléleknek, aki minthogy az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetéből származik, a szeretet lelke, mivel értelmet ad az isteni misztériumok megértésére, és kiegészíti Krisztus tanítását. az igazság lelke, az a sajátos feladata, hogy a híveket megszentelje a szeretetben és az igazságban. A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe Isten szeretete, mondja Szent Pál. Jézus pedig kijelentette apostolainak: az igazság lelke majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Az egyház azt kéri, hogy ezek szerint a szempontok szerint hívjuk a Szent Lelket. Teremtő lélek, jöjj közénk! Híveid szívét látogasd, töltsd malasztal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott. Őt, aki az atyával és a fiúval együtt a világegyetem egyetlen teremtő istene, arra kérjük, szentelje meg teremtményeit. Isteni fényével világosítsa meg értelmüket, szeretettel és kegyelemmel töltse be szívüket. Jöjjön közénk, kit védőnek mondanak, tűz, élő forrás, szeretet, lelkek lelki olaja, tisztítson meg minket, gyújtson fel lángoló tüzével. Jöjjön közénk, aki új az Isten jobb kezén, mutassa meg nekünk a szentség felé vezető utat. Legyen tanítónk és vezetőnk. Krisztus lelke. Ó Szentlélek, aki felkented Krisztust és vezetted őt egész életében, irányítsd az én lépteimet is. A Szentírás a Szent Lelket többször így nevezi: Krisztus lelke, Jézus lelke. A megtestesült, testet öltött ige, Krisztus mindig az ige, Isten fia marad. Őtőle és az atyától származik a Szent Lélek. Azért mondjuk, hogy a Szent Lélek Krisztus lelke, mivel Krisztus személye nem más, mint az ige. Amikor viszont Krisztusról beszélünk, a megtestesült igére, a messiásra gondolunk. Ilyen értelemben lehet mondani, hogy a Szent Lélek az ő lelke. Az üdvözítő egész élete az isteni vigasztaló vezetése alatt folyik. Fogantatása a Szentlélek működése által történik, aki leszáll Máriára és megárnyékozza őt. Amikor a Szent Szűz találkozik Erzsébettel, ez is eltelt Szentlélekkel, így köszönti Máriát, Isten anyját. Jézus templomban történt bemutatásakor Simeont is a Szentlélek töltötte be, és a lélek indítására ment a gyermek elé, és ismerte föl benne az üdvözítőt. Krisztust földi élete első pillanatától a Szentlélek töltötte be, őt sugározta maga körül. Amikor Jézus a Jordánhoz megy, hogy megkeresztelkedjék, a keresztelő így tesz róla tanúságot: láttam a lelket, amint galamb alakjában leszállt rá, és rajta is maradt. Így nyilvánult meg látható módon az a mérhetetlen teljesség, ahogyan a Szentlélek Jézus lelkét eltöltötte. Jézus nem csak azért birtokolja mérhetetlen teljességgel a Szent Lelket, mivel mint ige egy az Atyával és a Szentlélekkel, hanem azért is, mert az unió hipostatika révén emberi lelkét teljesen elárasztja az isteni lélek. Akit ugyanis Isten küldött, mondja Szent János, az Isten szavát közvetíti, mert hisz Isten nem méri szűken a lelket, amikor adja. Jézus, akiben az istenség egész teljessége lakozik, a Szent Lelket is teljesen birtokolja, aki a legteljesebben az ő lelke. Lukács különösen kiemeli, hogy Jézus egész magatartását a Szent Lélek irányította. Jézus a Szent Lélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult. Az itt eltöltött idő leírása után az evangélista megjegyzi: Jézus most a lélek erejével visszatért Galileába. A Szentlélek szünet nélkül működött Krisztusban. Ő ihlette tetteit, szavait, csodáit, sőt imáját is. Ezzel kapcsolatban Lukács kiemeli. Jézus kitörő örömmel dicsőítette Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal. Dicsőítelek téged, Atyám, ég és föld ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsiknek. Az üdvözítő egész életét a Szentlélek ösztönzése indítja. Ez az impulzus a keresztáldozat pillanatában válik teljessé. Krisztus az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul Istennek. Az isteni lélek megszakítás nélkül működik Jézus lelkében. Jézus viszont a legnagyobb tanulékonysággal, a legtökéletesebb módon fogadja sugallatait. A Szentlélek találkozik a legcsodálatosabb teremtménnyel, Krisztus lelkével. Elárasztja, vezeti, küldetése teljesítésére indítja. Az isteni akarat tökéletes elfogadására ösztönzi. Istenben a legerősebb módon ihleti, mint hogy Jézus lelke teljesen az ő indításától függ. Amint az Atya tetszését találja szeretett fiában, Krisztusban, ugyanúgy a Szentlélek gyönyörűséggel lakozik szeretett templomában, a megváltó lelkében. Jézus kínszenvedése és halála árán minden ember számára kiérdemelte a szent lelket. Mindig jobban ki akarja őt árasztani a szívekbe, hogy egész életüket a lélek irányítsa, és vezesse el őket a szentségre.
Lélek drága vendége, Szent Lélek, aki bennünk élsz, alakíts minket dicsőséget templomává. Az apostolok cselekedetei arról számol be, hogy az efezusi hívek János keresztségében részesültek, és nem csak, hogy nem kapták meg a Szent Lelket, hanem még létezéséről sem tudnak. Pál megfelelő oktatásban részesíti és megkereszteli őket Jézus nevére. Ezután rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szent Lélek. János keresztsége csak előkészítésül szolgált, hiszen ő maga mondta, én csak vízzel keresztellek benneteket, de nyomomba lép az erősebb. Ő majd szent lélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Jézus erről a keresztségről beszélt Nikodémusnak. Bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és szent lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. És ez az a keresztség, amely által Krisztus az egyháznak és minden hívőnek megadja a szent lelket, hogy mindnyájan az ő életét éljék. Azt akarja, hogy szünet nélkül megújuljunk ő benne, ezért lelkéből adott nekünk, aki egy és ugyanazon személyként lakik a főben is, a tagokban is, úgy élteti, egyesíti és mozgatja az egész testet, hogy tevékenységét ahhoz a szerephez hasonlíthatták az atyák, amelyet az életelv, azaz a lélek tölt be a testben. A Szent Lélek, a Szent Háromság harmadik isteni személye mindenben egyenlő az Atyával és a Fiúval. A szeretetnek az Atyától és a Fiútól származó lelke, az üdvözítő, éltető és irányító lélek leszáll az egyházra és minden hívőre, élteti az egész egyházat és minden egyes tagját. A Krisztusban, az egyházban és a hívekben élő egy és ugyanazon lélek, az egyház éltető és megszentelő elve. Az egyház és minden hívő Krisztusban és Krisztusból általa él. Aki Krisztushoz tartozik, mondja Szent Pál, abban Krisztus lelke él. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. A Szentlélek ígéretét Jézus egyetlen feltételhez köti, ez pedig a tettekkel tanúsított és az isteni akaratot nagy lelkűen teljesítő valódi szeretet. A Szent Lelket, a szeretet lelkét csak az kaphatja meg, aki szeretetben él. Aki viszont szeretetben, vagyis kegyelemben él, az biztosan megkapja a Szent Lelket, ezért Jézus csalhatatlan ígérete és mindenható imája kezeskedik. Ez az ajándék nem korlátozódik a szentség felvételének idejére, hanem állandó. Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy az állandóan köztünk maradjon örökre. Az isteni vigasztaló a kegyelemben élő hívőben marad, a Szentlélek a hívők szívében, mint templomban lakik. Ő a lélek drága vendége, énekli a pünkösdi szekvencia, és minél jobban növekszik ez a lélek kegyelemben és szeretetben, a Szentlélek annál nagyobb örömmel lakik benne, és mozdítja elő megszentelését. A Szentlélek azért él az emberben, hogy Krisztus képmására alakítsa, Isten akarata teljesítésére késztesse, segítse a rossz ellen és a jó érdekében folytatott küzdelmében. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, magáévá teszi ügyünket, ő maga jár közben értünk az Atyánál. Ha a keresztények ilyen hatalmas szószólóval, ilyen csodálatos segítséggel rendelkeznek, miért, hogy oly kevesen jutnak el az életszentségre? Az ember szabadságának és ezzel együtt felelősségének félelmetes misztériuma ez. Isten szabadnak teremtette az embert, és akarata ellen nem szenteli meg. Ha a keresztény nem lesz szent, annak egyedül az az oka, hogy nem hagy magában szabad teret a Szentlélek működésének, akadályozza bűneivel, tanulékonysága és nagy lelkűsége hiányával. Ha arra használná fel szabadságát, hogy teljesen megnyíljék az isteni vigasztalónak, ha teljesen alárendelné magát befolyásának, akkor a Szentlélek átvenné vezetését és megszentelné. Ezért így kell imádkoznunk az egyházzal. Jöjj, Szentlélek Istenünk! Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel Devos karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futringa utcában című meséjének 21. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Az ünnepek utáni napokban olyan hóvihar tombolt a Futringa utca fölött, hogy Böbét nem engedték ki a szobából. Még elnyelne egy hóbucka, aztán tavaszig kereshetnénk, tréfálkozott vele Kuvik Kelemen, akit Liba Leonti megkért, hogy szórakoztassa kisi aranybabát. Szerencsére Böbének a gumibéka olyan pompás mulatságot jelentett, hogy nem is kívánkozott ki a szabadba. A békát oda lehetett csempészni Sün Sámuel íróasztalára a papírok közé, és az íróasztal mellé elbújva észrevétlenül lehetett irányítani. Sün Sámuel éppen hivatalos ügyben telefonált, amikor a gumibéka először jelent meg az asztalán. Nem lehet mondani, hogy Sün Sámuel ijedős természetű volna, amikor azonban a béka váratlanul feléje ugrott a naptár mögül, székestül hanyatt esett ijedtében. Érdekes, hogy Liba Leontin, akit mindenki félősnek és könnyen megijeszthetőnek tartott, a gumibéka megpillantásakor nem sikoltott, nem ijedezett, hanem ráborította a horgolását, úgy akarta a békát foglyul ejteni. Miután már mindenkinek volt szerencséje a békához, Böbe a szerkesztőségbe látogató idegeneket akarta vele ijesztgetni, ezt azonban Sün Sámuel kifejezetten megtiltotta. Nem mocsár ez, hogy békák ugráljanak a gyanútlan látogatókra, de hiszen ez nem igazi béka, védekezett Böbe, gumiból van. Sün Sámuelt ez az érv sem hatotta meg. Böbe így akár el is temethette volna békáját a fiók legmélyére, ha az öreg füles bagoly meg nem könyörül rajta. Az öreg bagoly mindig úgy tett, mintha borzasztóan megijedt volna a békától. Jaj, mi ez? Huhogta rémületet mímelve, valahányszor a gumibéka az útjába került. Csak nem béka, hú, de félek! Böbe ilyenkor majdnem elolvadt a gyönyörűségtől. Egyik délelőtt csak ketten voltak a szerkesztőségben Leontinnal. Az öreg füles bagoly kézbesíteni ment, és Böbének nem volt kit ijesztgetni a békájával. Felhívom Cicamicát, határozta el, ma már nincs olyan hóvihar, átmehetnék hozzá. Cicamica száma azonban nem felelt. Úgy látszik, alszik és kihúzta a dugót, gondolta Böbe. Kár, olyan jó volna nála játszani. Az ablakhoz ment, hogy kapargassa kicsit a jégvirágokat. Egyszer csak a rókát pillantotta meg az utcán a hóbuckák között evickélni. Leontin, Leontin, kiáltott izgatottan. Sompolyogi, mosolyogi, ide jön. Ugyan mit keresne nálunk? Csodálkozott Leontin. Utoljára egy évvel ezelőtt járt itt, amikor Sün Sámuelt valami bolha cirkusz szervezésébe akarta bevonni, de Sün Sámuel kidobta. A róka azonban már be is nyitott. Csókolom a hófehér szárnyatollát, Leontinka, kezdte olyan lágy hangon, mintha nem is róka, hanem legalábbis vadgalamb lett volna. Csak bámultam tegnap, ahogy ment az utcán, tollainak vakító fehérsége mellett, sárgásnak hatott a hó. Leontin zavarban volt. Épp előző nap panaszkodott Böbének, hogy a fehér hóban tollai sárgásnak látszanak. Mivel szolgálhatok, Sompolyogi? Kérdezte hűvösen. Egy szegény szomszédom ügyében járok, hajolt feléje a róka. Ez a szegény szomszédom rendkívül rossz anyagi helyzetben van, a szószoros értelmében éhezik. Ha nem segítünk rajta, elsorvad szegény. Leontin szerette volna visszatartani a könnyeit, de nem sikerült. Amikor megszólalt, hangja már nem volt sem fagyos, sem ellenséges, hanem mély érzelmek törrezgő. Hogyan segíthetnénk szegénye? Ó, én már kidolgoztam egy tervet. Nem olyan nagyszabású terv, mint az, melyet a Futringa utcai házak kacsalábasítására vonatkozólag dolgoztam ki, de ez is sok fejtörésembe került. Úgy érzem azonban, megérte, hiszen segíteni tudunk ezáltal valakin, aki e terv nélkül menthetetlenül éhen halna. Leontin szívét összeszorította a szánalom. Alig volt annyi ereje, hogy megkérdezze. Mi a terv lényege?
Az, hogy az én szegény szomszédom minden nap másutt ebédelne. Az utca lakói ezt bátran mondhatom, meg sem éreznék, hisz havonta egy ebéd, még egerentyűjéket sem vágja földhöz, szerencsétlen szomszédom viszont minden nap meleg ételhez jutna. Leontin zsebkendőbe temette a csőrét. Látom, mondta a róka meghatottan, hogy indítványom megértő keverre lelt. Felírhatom, mint első vendéglátót holnapra? Leontinnak a könnyek elvették a szavát, csak bólogatni tudott. A róka így is megértette, és biztosította Leontint, hogy nemes viselkedése az egész utca elismerését ki fogja vívni. Az ajtó már rég becsukódott a hálálkodó róka mögött, amikor Böbének eszébe jutott.
Ki lehet az a szegény szomszéd? Ennyi látod, azt el is felejtettem megkérdezni, bosszankodott Leontin, csak ugyan ki lehet? Ha jól emlékszem, a róka háza mellett egy rozzant magtár áll. Talán oda költözött be valami szegény űrge. Mit főzöl holnap, Leontin?
Folytatta Böbe a kérdezősködést.
Jaj, az ám, mit főzzek?
Leontin csak vasárnaponként szokott otthon főzni, egyébként a Csodafazék elnevezésű étteremben ebédelt Sűn Sámuelékkel együtt. A kérdéses napra szabadságot vett hát ki, hogy, mint mondotta, illő tisztességgel láthassa el a szegény vendéget. Böbe fehér köténykéjében ott kuktáskodott körülötte, és legalább 8-szor szaladt át az önkiszolgálóboltba, hol vaníliáért, hol sütőporért, mikor mi kellett. Leontin most az egyszer valóban jó hasznát vette Böbe mozgékonyságának.
Sok édességet adjunk a szegény vendégnek, mondogatta Böbe. A legyengült öregeknek jót tesz a cukor, erőre kapnak tőle. Olvastam a csőrben.
Te is csak ilyeneket szedegetsz ki az újságból, korholta Liba Leontin. Bezzeg az én rovatomat a helyes viselkedésről, meg otthonunk tisztántartásáról, azt nem olvasod.
Szerencsére a tűzhelyen valami futni kezdett, és így Liba Leontin fölhagyott a szemrehányásokkal. Különben is sok volt még a tennivaló. Föl kellett mosni a konyhát, be kellett fűteni a szobában, az asztalt is meg kellett teríteni.
Jaj, nehogy rendetlenséget találjon, aggodalmaskodott Leontin. Az ilyen, aki nap mint nap másnál leszi, kordja viszi ám a pletykát, nem lehet eléggé vigyázni.
Csak már jönne, nyűgösködött Böbe. Olyan éhes vagyok.
Pontosan egy órakor megszólalt a csengő. Liba Leontin hamar ledobta magáról a kötényt, megigazgatta habfehér tollait, és sietett ajtót nyitni. Böbe természetesen a sarkában volt. Az ajtó kinyílt, és egy fehér tünemény suhant be rajta. Fehérebb a hónál, sőt, hihetetlen, de való, fehérebb magánál Liba Leontinnál is. Káprázatos fehér bunda, fehér kucsma, fehér bajusz, fehér csizma...
Cica-mica,
kiáltott fel Liba Leontin és Böbe egyszerre.
Hát te vagy az!
Miért? Kit vártatok? Nézett körül Cica-mica csodálkozva. Nem mondta Sompolyogi, hogy nekem szervezi az ebédeltetést?
Csak annyit mondott, hogy egy éhező szomszédjának,
motyogta zavartan Liba Leontin.
Azt hittük valami szegény ürge a magtárból.
Ó, hát én nem vagyok nektek elég szegény, kiáltott Cica-mica. Kikapcsolták a telefonomat, a villanyomat, nincs semmi szórakozásom, sötétben ülök egész este, és ami a legrosszabb, éhesen ülök a sötétben.
Hát a lakoma típusú csomag,
tért magához Böbe a megdöbbenésből.
Az már elfogyott?
Hol van az már? Legyintett Cica-mica, miközben helyet keresett hófehér bundájának és kucsmájának. Azzal Sompolyogit segítettem ki, amikor díszebédet kellett adni a néhány külföldi róka tiszteletére. Böbe szemében elszörnyedés tükröződött.
Odaadtad a rókának azt a sok finom falatot? Milyen bolond vagy te, Cica-mica!
Hogy mondhatsz ilyet? Hiszen nagyon jól jártam, Sompolyogi hálából megszervezte nekem, hogy minden nap másutt ebédelhetek.
Tessék, az asztalhoz tessék, sürgülődött Leontin.
Cica-mica nem mondatta kétszer. Leült, és olyan jókedvűen kezdte kanalazni a májgombóc levest, mintha nem is irgalomból hívták volna meg.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újsága a Futringa utcában című meséjének 21. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
Látom én, mi készül.
Mi?
A szívek húrja sok.
Hogy?
Elcsábítja tőlünk, majd így lesz a trióból duó. A vágy közében égve varázslat minden szó. A vonzó vad románc csak elvakít, a vész nem látható.
Kísér a múlt oly makacsul, hogy alig van remény.
Egy szót se szó, s nem értem, hogy meddig és mit vár, hogy miért nem lép a trónra ő, aki a törvényes király.
Az fix, hogy még ma rá talál, hívja őt az út.
A cimboránk ma végleg elmegy, a legjobb srác bezúd.
Hakuna Matata. Milyen gyönyörű szó.
Hakuna Matata. Nem ráz mégis jó.
Csak annyit jelent, szép az élet itt lent.
Tiszta élvezet, a bölcselet.
Hakuna Matata. Mert csak süldőmalac volt még.
Süldőmalac voltam még.
Így még szebb.
Kösz.
Ő kicsikora óta büdös, mint a görét, a szagától elszédül le mind a kép.
Csak a lelkem a szép, de a testem rút. Ez a tény, kiszagol a barács elhúz. Milyen csapás!
Ne a gyerek előtt.
Ó, bocsi.
Hakuna Matata. Milyen gyönyörű szó. Hakuna Matata. Nem ráz mégis jó.
Mert az élet az út, ez így.